Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Hiányérzetekkel telített hangulatban kezdődik ez a mai tetőterasz, mert hogy tulajdonképpen egy régebbi beszélgetésünk folytatásaként nem mondhatok egyebet, mint hogy Magyarics Tamás tanár úrnak igaza volt. Nem túl nívós az amerikai közélet, és annak a most kitüremkedő kampányban előtérbe nyomakodó arca sem volt a legszínvonalasabb, ahhoz képest, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen erők és milyen személyiségek és milyen stratégiák csaptak össze, amikor elnökválasztás volt az Egyesült Államokban. Köszönöm, tanár úr, hogy újra itt van velünk, és hát próbáljuk azért árnyalni ezt a frusztráló nívótlanságot, vagy hát nem megfelelő színvonalat, hogy diplomatikusan fogalmazzak.
Jó estét kívánok! Valóban azért a mostani jelöltek és egyáltalán a kampány és sok minden egyéb nem nagyon ütötte meg azt a nívót, amit azért korábban időnként lehetett látni. Persze lehetséges az is, hogy visszatekintve sok minden kicsit másnak vagy jobbnak tűnik, de valóban az igazság az, hogy például az a fajta retorika, amit a demokraták használtak Trumppal szemben, az azért nem jelent meg korábban. Tehát az, hogy a legenyhébb jelző a diktátor volt, amit ráagadtak, de hát még a választás napján is voltak, akik hitlereztek vele kapcsolatban, nácinak és sok mindennek nevezték. Szóval ez azért nem volt jellemző a korábbi kampányokban, annak ennél, hogy ott is azért eléggé éles ideológiai és politikai ellentétek voltak. Hozzá kell tenni azt, hogy ennek sok oka van, és sokan sokféleképpen magyarázzák, hogy miért így történt.
De azért a republikánusok sem ockódtak attól, hogy hát enyhén szólva majd, hogy nem szalonképtelen jelzőket vágjanak például Kamala Harris fejéhez.
Igen, és hát ebben többek között Donald Trump járt az élen, aki gyenge elmélyűnek és sok mindennek titulálta, vagy egy hollywoodi színész egyike azoknak a keveseknek, akik Trump mellé álltak. Azt mondta, hogy olyan az IQ-ja a Kamala Harrisnek, mint egy kerítéskapunak. Szóval nyilvánvaló sértegetések hangzottak el mind a két oldalon. Persze az igazság az, hogy volt, aki felhozta mondjuk a 2000-es vagy 2004-es választásokat, amikor az ifjabb Bush kapott olyan jelzőket, amelyek akkor nagyon-nagyon durvának tűntek a mából visszatekintve, már kevésbé ártalmasak vagy szélsőségesek, de valóban az amerikai politikai élet és a közbeszéd általában nagy mértékben romlott. Sokan ezt a közösségi médiának tudják be, az embereknek a döntő többsége már a közösségi médiából szerzi az információit, és ott pedig hát sajnos a lapos hívőktől kezdve mindenki megjelenik, és szabadon fejteti ki a véleményét, és ezek általában azért nem nagyon magas színvonalúak, főleg jelzőkkel telítettek a másik felet illetően. Ezzel együtt visszaesett a hagyományos, aránylag megbízható médiának a hitelessége is, amit nagy részben saját magának köszönhet. Például egy felmér szerint az embereknek már csak 30%-a hisz abban, amit mondjuk a nagy amerikai lapokban, Washington Postban, New York Times-ba, a Los Angeles Times-ba olvas, vagy a ABC, CBS, tehát a hagyományos televíziós csatornákon lát.
Még akkor is, tanár úr, hogyha az egyik vezető orgánum az finishben, a kampány finishben azt mondta, hogy hát eddigi szokásától eltérően úgymond középre helyezkedik, nem fogalmaz sarkos véleményeket egy bizonyos irányba, kivár.
Igen, illetve hát ugye ez a Washington Postról van szó, a lap hagyományosan, de a legtöbb amerikai nagy orgánum állást szokott foglalni az elnökválasztás kapcsán, és valamelyik jelölt mellett teszi le a voksát. Ezek a főáramú média lapok általában döntő többségben a demokraták mellett álltak ki. A Washington Post is így tett, idén nem, de nem csak a Washington Post volt az, amelyik tartózkodott az állásfoglásra, például a nyugati part legnagyobb lapja, Los Angeles Times más tulajdonossal, és többek között az lehetett az oka, bár most rövid távon úgy tűnik, hogy rosszul járnak, mert napok alatt több százezer előfizetést mondtak le az esetükben, hogy a hitelességük drámai mértékben csökkent. Tehát korábban még eléggé sokan elhitték azt, ami le van írva, most viszont már az embereknek, nem említettem, alig egy harmada hisz abban, hogy amit leírnak, az hiteles, és ezt saját maguk is gyakorlatilag bevallották, mert azt mondta egy New York Times újságíró, hogy sajnos az a baj a saját lapjával, és hát nyilvánvalóan több más hasonló lappal együtt, hogy már csak egy aránylag szűk elit beszél a szűk elit másik tagjához a lap hasábjain, és nem foglalkoznak az amerikaiak többségének, a köznapi, az utcaemberének a gondjaival, nem is nagyon érdekli őket, és nem is nagyon értik azokat. Tehát egyfajta ilyen elit fórummá vált, amelyek olyan dolgokról írnak, hát hogyha azok valakézen mondjuk a New York Times-t elolvassa, akkor majdnem, hogy a fele az különböző gender és egyéb dolgok szól, ami hát nem nagyon valószínű, és teljesen biztos, ezt mondhatom, hogy mondjuk Oklahomába, vagy Missouriba, vagy Texasba az embereket nagyon érdekli, hogy most XY transznemű versenyző elindult a Philadelphia egyetemi bajnokság versenyén, vagy nem. Tehát sajnos, hogy az elit és a cuccember elszakadt egymástól, és ez gyakorlatilag egy kicsit tágítva ezt a kört, Donald Trump sikerének az egyik kulcsa, hogy ő gyakorlatilag azokat az embereket próbálta és sikerre próbálta maga mögé állítani, hogy ezzel az elittel szembe lép föl, tehát a keleti-nyugati parti gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális elittel, Hollywooddal, Wall Street-tel, washingtoni politikai elittel, és hogyha az ember ránéz az elektori térképre, és nem csak az elektori térképre, hiszen közel 400 ponttal az úgynevezett populáris szavazatot is megnyerte, legalábbis eddigi adatok szerint Trump, azt látja, hogy az egész ország vörös színű, kivéve a kelet és a nyugati partot, illetve
Colorado és Új-Mexikó, mint kis sziget, igen.
Ennyi ez a sziget, illetve a vörös államokon belül egy-egy kék sziget van, főleg a nagyvárosok, vagy nagyvárosi körzetek, mondjuk például a Philadelphiában érdekes volt látni, és ez az egész országot gyakorlatilag szimbolizálta, és azért említem Pennsylvaniát, mert Pennsylvania volt a billegű állam, billegű állama, tehát az volt az általános benyomás, hogy anélkül egyik elő se tud nyerni. Gyakorlatilag az egész Pennsylvania a vörös volt, összes megye, kivéve három kék fortot, Philadelphia-t, Harrisburgot és Pittsburgot. És ez általában jellemző az egész országra, és ezek az emberek, akik az úgynevezett vörös területeken élnek, most általánosítok, úgy érzik, hogy az elitek, tehát akár gazdasági, politikai, kulturális, a többi elitek, lenézik őket, nem foglalkoznak az ügyeikkel, és hát nyilvánvalóan a Donald Trumpnak megvannak a maga emberi gyengeségei, hát ez egy finoman fogalmazta, de még mindig úgy érzik, hogy hitelesebb, annak ennél, hogy ő is egy milliárdos, és ebből az elitből jött, mint azok, akik mondjuk a Clintonék, vagy az Obamáék, vagy a Bidenék, vagy az a sok hollywoodi telep, és így tovább, akik hát a benyomásuk szerint elszerűen úgy gondolják, hogy ezek az emberek elmaradottak, barlanglakók, fogalmuk nincs a modern életről, és így tovább. És hát gyakorlatilag egyfajta protestszavazat volt ezekkel az elitekkel szemben, ami jelenleg elegendő volt Donald Trumpnak ahhoz, hogy aránylag meggyőző fölénnyel nyerjen, hogyha Arizona és Nevada is az ő kezébe kerül, mindegy különben már, csak az eredményt kozmetikázza, akkor rám 112 elektori kollégiumja lesz 226-tal szemben, amit Harry szerzett, tehát ez egyfajta mandátumnak tekintető, plusz, hogyha hozzáveszünk azt, hogy 2016-ban 3 millió szavazattal kapott ki országosan, 2020-ban 7 millióval, most pedig 1-2 millióval nyer. Ez azt jelenti, hogy azért elég jelentős elmozdulás következett be, és az elmozdulás elsősorban a fiataloknak tudható be, a latinóknak tudható be, a feketéknek tudható be, és mondjuk a katolikusoknak vagy a vallásosoknak tudható be, akik nem azt mondom, hogy mind átálltak Trumphoz, mert mondjuk a feketék esetében az, hogy 15-16%-ot szerzett, a korábbi 8-hoz képest az nem nevezhető áttörésnek, de akkor is megduplázta ezt a támogatottságot. A legnagyobb változás a latinoknál tapasztalható, ahol 21%-ponttal kapott ki Bidentől 2020-ban, most pedig csak 12-vel. A katolikusok ugyancsak ezekben a billegő államokban a felmérések szerint kétszámjegyű arányokban álltak át Trumphoz 10-15-20%-kal, New Jersey-től kezdve New Yorkig, Michiganig, és a fiatalok is érdekes módon sokkal kevésbé támogatják a demokratákat, itt is a demokraták azért jobban állnak, de a korábbi 20-30%-pont 10-12 pontra át tudta levinni Trump. Ez magyarázza azt, hogy végül is azt a mínusz 7 milliót át tudta fordítani pozitív irányba a saját szempontjából, és hogy többek között az összes billegő államot gyakorlatilag megnyerte. Tehát ezek a demográfiai vagy kulturális és pártpolitikai változások magyarázzák legalábbis az egyik szinten azt, miért nyert Trump és miért vesztett Kamala Harris.
Még egy kicsit a kampány logika környékén maradva, mennyire lehet azt mondani, hogy ez az eredmény már nyáron borítékolható volt, hiszen mi már tetőteraszon találkoztunk annak idején, és én jól emlékszem a tanár úrnak a megjegyzésére, hogy hát akkor még nem dőlt el, hogy visszavonják Bident, de hogy akkor ön azt mondta, hogy amennyiben ez megtörténik, katasztrofális lesz. Aztán még találkoztunk menet közben, és én rá is kérdeztem, némileg árnyalodott ez a borulátás, legalábbis átmenetileg. 100 nap alatt egy nem föltétlenül ismert arcban és fellépésben sem kimondottan áttörő, bár szimpatikus és fejlődőképes jelölttel. Egy ilyen közegben, amikor ugye külföldön nincs csend, belföldön van egy adag bizonytalanság, szóval, hogy ebben a millióban jobbat a demokraták, vagy sokkal jobbat nem domboríthattak volna, miközben azért a republikánus párt oldalán egyértelmű volt már évekkel ezelőtt, ugye, hogy egyrészt nincs Trumpnak vetétársa, másrészt a párton belüli különböző frakciónak is volt ideje felsorakozni, megtalálni a helyét a slepben, a kirakósban. Igazándiból akkor a kampány lehetett volna még egy kicsit ugye árnyaló tényező. Elbaltánzták a demokrata stratégák ezt a történetet, ugye sokat olvasni arról, hogy nem tematizálták elég bátran a bevándorlást, hogy nem mentek neki a gazdasági problémáknak oly módon, hogy ott pozitív üzeneteket halmozzanak és juttassanak célba. Ön hogy látja ezt az egész történetet? Inkább a demokrata hát bizonytalanság és improvizációk sorozata a ludas ebben az eredményben, vagy tényleg az egész republikánus kampánygépezet jobban működött, mint az átlagos?
Ez utóbbi megállapítás abszolút igaz. Tehát Donald Trump azért fegyelmezettebb volt, tehát legalábbis önmagához képest. Feszesebb volt a kampány, olyan ügyekre koncentráltak, és ezt unalomig ismételték szinte, bevándorlás, gazdaság, háború, és így tovább. Tehát célzottan jól megfogalmazott és jól megjegyezhető kampány szlogenek voltak, illetve kampánytémák voltak. A másik oldalon én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz lett volna jobban csomagolni azt a idézőjelbe árucikket, amit el akartak adni. Ugyanis egy olyan országban és egy olyan helyzetben, amikor az embereknek háromnegyede úgy gondolta, hogy az ország nem jó irányba halad, amikor a megélhetési költségek kb. 20%-a magasabbak most, mint 2021-ben voltak, amikor Trump átadta az elnökséget. Amikor kb. 10-12 millió illegális bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, ami önmagában még idézőjelben nem lenne baj, bár nyilvánvalóan ez magyarázatot ad arra, hogy elég sok spanyol anyanyelvű latino és aránylag sok fekete, elsőbb a férfi fordult el a demokrata pártól, mert ezek az illegális bevándorlók elsőbb az ő munkáját személyeiket veszélyeztetik, de hogyha a statisztikákat megnézzük, több százer bűnügybe keveredtek ezek, több mint 10 000 gyilkossági eset regisztráltak velük kapcsolatban, és nem csak a bevándorlók maguk, hanem hát nagyon komoly bűnbandák érkeztek, kívülbe esetek történtek többek között Colorado-ban, mexikói és egyéb közép-amerikai bűnbandáknak a garázdálkodása, és ezeken a félig meddig nyitott határokon keresztül majdnem szabadon áramlott be a kábítószer, és évente kb. 100 000 ember halt meg fentanyl túladagolásban. Tehát ezek összetett problémák voltak, és nem csak önmagukban az, hogy illegális bevándorlók voltak, hanem az általuk, vagy pedig hát nem csak az általuk, hanem hozzájuk kapcsolható különböző ugye, melléktermékek is azért az embereknek a nagy részét aggasztották. Ezt a demokraták azért nem tudták jól kezelni, mert végül is az ő elnökségük alatt történt ez, és főleg Kamala Harris azért nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni, mert most joggal vagy jog nélkül, de őt tartották az úgynevezett border cárnak, tehát a határcárnak. Kicsit félrevezető ez a megfogalmazás, mert ami kevés szerepet kapott a Biden adminisztrációban, az többek között az volt, hogy próbálja elérni azokba az elsőbb a közép-amerikai országokban azt, hogy ne engedjék elindulni sem a migránsokat, és ez nem sikerült neki. Tehát itt nagyon nehéz lett volna a demokratáknak és Kamala Harrisnek egy jó érvele előállni, mert tehát végül is az ő elnökségük alatt, mert a demokraták elnöksége alatt történtek mindezek. Leállították a falépítéseit, kevesebb pénzt adtak a határvédelemre, pártolták az úgynevezett menedékvárosokat, tehát olyan városokat, ahol illegális bevándorlók, hogyha valami bűncselekményt követtek el, akkor általában a demokraták által a posztjukra segített ügyészek leminősítették a szabálysértésnek, és emiatt nem utasították ki őket az országból. Olyan túlterhelté váltak azok a bíróságok, amelyek elbírálják az illegális bevándorlóknak a kérelmét, hogy gyakran évekbe telik, mire bíróság elé kerülnek, és őket eddig a Trump adminisztráció Mexikóba állomást osztatta, hogy ez a Maradj Mexikóba program. A Biden adminisztráció helyett gyakorlatilag szabadon engedte őket az országba. Becsület szóra idézőjelben, hogy akkor majd jelenjenek meg 1-2-3-4 év múlva, amikor majd idézést kapnak. Tehát az határkérdésben nem olyan lehetett volna nagyon sok pozitívat elmondani. A gazdaságnál az volt a fő gondja a demokratáknak, hogy igaz, hogy óriási beruházási programokat indítottak el kettőt egymás után, viszont ezeknek az egyik mellékterméke az infláció felpörgetése volt, és hiába emelkedtek a reálbérek, ezeknek az értékét gyakorlatilag az infláció elvitte. Ahogy mondtam, nagyjából 20%-kal emelkedtek a megélhetési költségek, ezt is nehezen lehetett volna eladni. A demokraták már nem is kampányoltak a Bidenomics-szal, mert egyszerűen ők is rájöttek arról, hogy ez egy olyan téma, ami az embereket csak ingerelni fogja. És végül a harmadik fő téma a republikánusoknál megint csak egy olyan volt, amit a demokraták nehezen tudtak volna kivédeni, ez a háborúknak a kérdése. A republikánusok egyre inkább, és az amerikaiak többsége egyre inkább úgy gondolja, hogy például az ukrajnai háború az nem Amerika ügye, ez az európaiak ügye, és miért Amerika finanszírozza nagyon nagy részben az ukrajnai háborút, és nem csak a háborúról van szó, mert mondjuk az amerikai fegyverszállításoknak a 90%-a az amerikai zsebekbe landol, mármint az ára, mert kb. 50 államban, tehát az összes államban létesítettek új munkahelyeket a fegyverlőszergyártásnak a felpörgetésére. 35 államban vannak beszállítók, tehát az nem azt jelenti, hogy a 60x milliárd dollár, amit fegyverekre kapott Ukrajna az első támoktól, az mind Ukrajnába megy. Ami Ukrajnába megy, az az újabb 100 milliárd plusz pénz, ami az ukrán közigazgatást tartja fönt, a bürokráciát tartja fönt, a nyugdíjakat abból fizetik, és így tovább. Tehát ezzel is nagyon nehezen lehetett volna nyerni idézőjelbe. Ezért a Biden adminisztráció is már elkezdte áttolni ennek a terhét Európára, és a republikánusok egyértelműen kiálltak amellett, hogy ez nem Amerika ügye. A Közel-Keleten a demokraták belefutottak egy nagyon kellemetlen dilemmába a tavaly október 7-i támadások után, mert egyre több arab amerikai van az Egyesült Államokban, és ők egyértelműen úgy gondolják, hogy a Biden adminisztráció egyoldalúan Izrael párti, és többek között például az egyik Billerbeamban, Michiganben az előválasztások alatt több százezer maradtak távol, és nem adták a szavazatokat Bidenre. Elképzelhető, hogy most is ez történt, vagy akár át is szavazhattak Trumpra. Michiganben például muzulmán vezetők, vallási vezetők Trumppal együtt kampányoltak egy ízben, mert Trump idézőjelben hozza majd el a békét a Közel-Keleten, hogy ez így lesz, vagy nem, hát ez egy másik kérdés. Viszont a demokratáknak sikerült azzal kicsit elidegeníteni a zsidó-amerikaiaknak a támogatását, hogy Harris egyrészt leszögezte, hogy Izraelnek joga van magát megvédni, de mindig hozzátette azt, hogy túlzott erőt használ Izrael, másodszor két tárgyalás megoldása végső megoldás, tehát egyszerre akart megfelelni mind a kettőnek, és egyiknek se sikerült. Például a New Yorkban, ahol az egyik legjelentősebb zsidó közösség él, és általában ott is kétharmad arányban szoktak szavazni a demokrata jelöltre, most gyakorlatilag ugyannyi szavazatot kapott a zsidó közösségtől, 50%-42%-ot Harris, illetve Trump. Igaz, hogy mondjuk New Yorkban ez nem nagyon számít, mert azt az egy demokrata bástya, de ez is egy fajta jelzés volt arra, hogy ezekben az ügyekben, amik leginkább foglalkoztatták az amerikaiakat, a demokraták nagyon nehezen tudtak volna bármit újat mondani, és személyesen Harrisnek az volt a gondja, hogy végül is ő az adminisztráció második embere volt, legalábbis papíron, ugye ez egy kérdés, hogy ott mennyire vonták be a döntéshozatalba, a hírek szerint azért nem túlzott mértékben, mert nagyon sok fontos kérdésnél nem mondták be, vagy nem ültették oda idézőjelbe az asztalhoz. Tehát egyrészt ezeket az aránylag népszerűen politikáktól próbált néhány lépést tartani, ugyanakkor viszont hát ezt nem mondhatta, hogy semmi köze nincsen az utóbbi 3,5 évhez, és hát egy nagyon kellemetlen epizódba futott bele, amikor a CNN-en pedig hát ott igazán nagyon barátságosan szoktak bánni a demokrata jelölt, megkezdték, hogy hát mi más csinálna, vagy más döntés hozna, mint ami az utóbbi 3,5 évben történt a demokrata kormányzatát, és akkor azt mondta, hogy hát éppen nem jut eszébe semmi. Na most ez egy olyan ütőkártya volt később a republikánusoknak, többek között G.D. Vance, az alelnök jelölt, ismételgette hosszan, tehát a demokrata jelöltnek az álláspontja az, hogy nem jut eszébe semmi. Tehát ő is egy nagyon, tehát már mint Kamala Harris nagyon kellemetlen helyzetbe csöppent bele, és hát az az átmeneti felfutás, az inkább a újdonságnak szólt, aztán akkor hát
a szeptemberig volt, tartott lényegében, aztán ott jött egy úgymond, felért a fensíkra, és onnan már nem tudott tovább nőni.
Igen, onnan már lefelé vezetett út, és ezért volt az, ami nagyon fontos az ilyen választásoknál, hogy milyen ennek a dinamikája. Tehát, hogyha valaki mondjuk ekkor vezet, az egyetemért az végén is vezetni fog, olyan, mint mondjuk a futásnál, hogyha valaki 5000 méteres futásnál 4000 méternél vezet, az egyetem biztos, hogy a végén ő győz, és a dinamika az volt, hogy utána neki mentek lefele a számai, Trumpnak mentek fölfele a számai, tehát egyáltalán, hogyha ijedtünk a közönkutatásoknak, hát ez egy nagy kérdőjel, és itt például a Daily Show-nak, ez Amerikában nagyon népszerű humorista műsor, John Stewart, hát eléggé erős szavakkal, és ez egy understatement, ítélt el a közönkutatókat, amelyek elítették az emberekkel, hogy itt fejfej mellett van a két jelölt, holott hát nem kiderül, hogy egyáltalán voltak fejfej mellett, de hát ennek több oka van. Kiderült aztán közönkutatók utána mosták a kezüket, hogy eleve csak kb. 10%-a az embereknek válaszol egyáltalán a kérdéseikre. Utána kiderült, hogy átlagosan 20% direkt hazudik, főleg a fiatalok, a 38% csak úgy szórakozásból más mond be, mint ami a valódi véleménye, és aztán hát ebből adódóan hát olyan számokat hoznak ki, és utána pedig van egy ilyen ünnezett herding, ami csorda szellemszerű, hogy egyik közönkutató kihozza ezt ezt a számot, akkor a másik igyekszik annak közelébe lenni, és a harmadik meg a másik kettő közelébe, és akkor nagyjából...
Torzul az egész, de, igen.
Forzul az egész, mindegy, hogy most a New York Times, Siena, vagy a Bloomberg, vagy a Washington Post, vagy az ABC együttési tráb, ezek nagyjából 1-2 század, vagy 1-2 tized, vagy 1-2 százalék eltéréssel nagyjából ugyanazokat mondják, és hát ez végül is ilyen példa nem vált be. Szóval rengeteg...
Tehát, hogyha ha agregálunk, akkor is egy akkor is, irreális, igen, akkor is eredményt kapunk.
Igen, mert az agregáció például általában mondjuk az 538-on vagy az RCP-n ezek szoktak agregálni, ott általában a legnagyobb nevű közönkutatók első 5-10-nek az agregált eredményét hozzák ki, és hát hogyha ezeket a fenti dolgokat figyelembe veszük, hát akkor kiderül, hogy az egyetlen biztos, hogy tükrözi a valódi helyzetet. Szóval összefoglalva, a demokratáknak nagyon nehéz lett volna egy olyan helyzetet teremteni, amiben a jelöltjük nem is képviseli az előző 3 évet és újathoz, de ugyakkor hát azt se tetti meg, hogy nem képviseli. Tehát ezt a helyzetet ugye a fából vaskarikát azért mehetett megoldani igazán, és ez volt az egyik fő probléma. Az emberek nem hitték el Harrisről és Harris-től, hogy ő más lesz, mint a Biden kormányzat, és hogyha visszatérünk arra, hogy az emberek 3/4-e úgy gondolja, hogy az ország nem jó irányba halad, akkor már is ott tartunk, hogy nem akartak egy újabb Biden 2.0 kormányzatot.
Billegő államokról esett szó több ízben is a választás napján, meg a prognózisok szintjén is, meg a szavazatszámlálás utolsó fázisában is. Elbillent, vagy csak kibillent az Egyesült Államok azáltal, hogy megvan az elnöki poszt a republikánusoknak, megszerezték a szenátusban a többséget. Nagy valószínűség szerint, ahogy az adatokat itt nézem, miközben a műsor folyik, ugye az a 41 mandátum, ami még nem végleges, annak egy része és döntő része átmegy a képviselőházban is a republikánus táborba. Tehát mindhárom fronton ők lesznek a helyzet irányítói, és akkor felmerül a kérdés, hogy hol működik, vagy miként lehet működtetni az ellensúlyok és fékek történetet egy ilyen, végül is nem példanélküli, de azért arányaiban mégiscsak eléggé ritka helyzetben.
A szenátusban 53-54 hely lesz a republikánusoknak. A képviselőházban nagyon szűk többséget prognosztizálnak, persze hát ezek után az ember azt mondja, hogy a prognózisokba hinni lehet, akkor önmagának mond ellen. Tehát ilyen pillanatban 200-195, nálam 39 hely van, tehát nagyjából...
Ja, már haladtunk, igen. De ez miért igen. Meg ilyen lassan, tanár úr? Hát ott végülis... Bármint a számlálás, a szavazatszámlálásra kérdez.
Igen, különböző megyékből hogyan, meg hogyan gyűjtögetik, hogyan számolgatják, minden államban gyakorlatilag más rendszer van, tehát hát ez sok mindentől függ, meg hát nyilvánvalóan először az elnökválasztásnak, mert ugye egy ilyen listán rengeteg mindenre szavaznak az emberek. Hát többek között mondjuk 10 államban volt ugye akkor a listán rajta azt az abortuszt szigorítsák, ne szigorítsák.
Igen, kormányzót is váltottak.
Kormányzókat választottak. Uh-huh. Ott is különben 27-23 arányban a republikások nyertek kormányzókat tekintve. Tehát szűk többség lesz. Most ezzel azt akarom mondani, hogy valóban ez papíron és a tankönyvi hatalommegosztási séma szerint ez egy nagyon kedvező helyzet. Republikánus elnök a Fehérházban, republikánus többség a szenátusban, republikánus többség, tegyük föl, a képviselőházban, és ugye akkor a legfelsőbb bizottságon pedig konzervatív többség 6-3, hogy ez egy ideális helyzet. Most viszont még ebbe a tankönyvi mondjuk sémába maradva, hozzá kell azért tenni, hogy a republikáns párt sem teljesen egységes. Tehát hogyha 2-3-4-en mondjuk a szenátusba máshogy szavaznak, akkor már nincs meg a többség. Persze itt, hogy az alelnök gyakorlatilag el tudja dönteni egy döntette állásnál a szavazás kimenetelét, az még plusz egy helyet ad a republikánusoknak. És a képviselőházban szűk többség lesz, pedig valószínűleg síthető 218-220 között. 218 kell a abszolút abszolút minimális többség, ez 735 hely van. Ott láttuk az előző ciklusban is, hogy a republikánusok megbuktatták a saját házelnöküket, Kevin McCarthy-t, és ott egy-két olyan nagyon mondjuk radikális csoport van, és személyek vannak, mint Matt Gaetz, vagy Major Taylor Green, akiket nagyon nehéz ugye kezelni, hát az ember azt is mondhatna, hogy elszabadult hajóágyú van, tehát ott egyáltalán, hogy ilyen szűk többség van, nem automatikusan biztosított a többség, de tegyük föl, hogy ez megvan. Hozzá kell tenni azt, hogy amiről eddig beszéltünk, kétszer is mondtam azt, hogy ez a tankönyvi helyzet, a fékek és ellensők. A valóságban azért sokkal több hatalmi tényező van, amivel számolni kell. Egyrészt ugye a média, időnként a negyedik hatalmi ágnak szokták mondani, igaz, hogy a befolyása csökkent, de még azért mindig nagyon erős, és a média mindenképpen Trump ellen lesz. A főáru média, televíziós társaságok, akár a nagy újságokat tekintve rendkívül kritikusak lesznek. Az érdekcsoportok és a bürokrácia. Most a bürokrácia az egyik legérdekesebb ebben az egész szituációban. Hát 2,5 millió ember dolgozik a szövetségi bürokráciában. Nyilván nem mindenki Washingtonban, minden egyes államban vannak kijelzett hivatalok, és hát természetesen nem azt számít, hogy mondjuk egy mezőgazdasági minisztériumnak a nebraszkai kijelzett tagozatába ki a fogalmazó és ki a kapu nyitogató. De a bürokrácia csúcsain azért több tízezer ember van, és az ő cseréjük szinte lehetetlen teljes mértékben. Ők képviselik a mély államnak egy ilyen nagyon jelentős részét, vagy a washingtoni mocsárnak egy jelentős részét, tehát a miniszterek, államtitkárok, államtitkár helyettesek, akár főosztályvezetők, különböző szürke eminenciások. Trump azt ígérte, hogy a szokásos 7-8 ezer ember helyett általában is szoktak cserélni, dupláját megpróbálja lecserélni, tehát ilyenkor cserélik a nagyköveteket, a minisztereket, és hát azokat a tisztviselőket, akiket mondtam. És hát aztán ott van a mély állama, ezek a hárombetűs közismert szervezetek, amelyek egyáltalán nem nagyon barátságosak Trumppal szemben. Nem voltak azok 16 előtt, nem voltak azok az elnöksége alatt, és nem voltak azok az elnöksége után sem. Tehát ott biztos igazgatócserék lesznek, és így tovább. Ugyanakkor azért a munkatársak azok maradnak, és ők rengeteg mindenbe tudják hátráltatni az új adminisztrációnak a munkáját. Szó volt még arról, legalábbis Trump arról beszélt, hogy esetleg a szövetségi tartalék alapnak a vezetőit szeretné lecserélni, Jerome Powell-t, de ő nem cserélheti le egyszerűen, mert amíg a CIA-nél, vagy az FBI-nál és sok minden egyéb intézménynél, amiket elnök intézménynek neveznek. Itt a kinevezés és az elbocsátás az elnök szíve joga. Viszont vannak az úgynevezett kvázi elnöki intézmények, mint például a szövetségi tartalék alap, ahol a vezetőt egy adott időre nevezik ki, jelen esetben 9 évre, és 9 évig a vezetője a szövetségi tartalék alapnak, független attól, hogy az éppen a félházban levő elnök szereti-e, vagy nem szereti. Tehát vannak olyanok, akiket le tud cserélni, vannak olyanok, akiket nem tud lecserélni, és aztán ez az óriási bürokrácia nagyon nagy mértékben tud segíteni és hátráltatni, plusz a média, plusz az érdekcsoportok, a nagy high-tech cégektől kezdve védelmi iparágig és mezőgazdasági érdekcsoportok, és így tovább. Tehát ez egy rendkívül bonyolult mondjuk hálózat, és hát ilyenkor el szoktam mondani az anekdotát, amit Harry Trumanről és Dwight Eisenhowerről mondanak, amikor 53-ban átadta Truman az elnökséget, akkor azt mondta, hogy hát szegény Ike, ugye ez volt Eisenhower beceneve, azt hiszi, hogy ez is olyan, mint amilyen a hadsereg volt, hogy kiad egy parancsot, aztán az teljesítik, azt mondja, hát az elnökség az teljesen más, ugye kiad az ember egy parancsot, aztán abból vagy lesz valami, vagy nem lesz valami. Nyilvánvalóan sok mindenből lesz valami, de az is biztos, hogy egy-két dolgokból nem lesz valami, tartani. Általában a kampányígéreteknek olyan 20-30%-át, hogyha teljesíteni tudja, az elnök az már alárág jó arány.
Szegény Donald azt gondolja, hogy ez egy cég, amelyet profitorientáltan lehet majd ugye irányítani. Egyébként az ő karrierjének ugye a felfutása, mint celeb, az lényegében egy showműsornak is tulajdonítható, ahol ő teátrálisan kénye kedve szerint vizsgáztatta a jelentkezőket, és időnként nagyon határozottan mondta, hogy akkor most ki vagy rugva, és ezzal felerősödött a zene, és az izgalom a tetőfokára hágott. Na de hogy akkor mit teszünk egy olyan helyzettel? Próbáljunk egy kicsit most már önzőek lenni, és Európa fele is tekinteni. Volt itt a rádióban, a reggeli adásban meghívottunk diplomata, ex-külügyminiszter Jeszenszky Géza, és ő azt mondta egy rövidebb beszélgetés során, hogy itt az lesz a gondja Európának, hogy másodhegedűs lesz, mert hogy egyértelmű, és hát lényegében a győzelmi beszédnek is az egyik passzusa erre utalt, hogy 2025-től a Fehérháznak Kína lesz a fókuszában, és hogy emiatt tulajdonképpen az elképzelhető, hogy lesz Washingtonnak Európa politikája, de nem tudjuk még, hogy Európának lesz-e amerikai politikája. Egyelőre nem körvonalazódik.
Igen, hát egyetértek külügyminiszter úrral, hogy másodhegedűs, de én kiegészíteném, hogy már 45 óta másodhegedűs Európa. Tehát, hogyha azért megnézzük a globális stratégiai kérdéseket, és nem hiába beszélt elsősorban beszélnek a franciák, amelyik De Gaulle-tól kezdve Macronig, a stratégia autonómiáig, amiről csak beszélnek. Európa gyakorlatilag az első államok mellett áll másodhegedűs a második világháború óta. Ezt most lehet különböző módon becsomagolni, a demokraták jobban
becsomagolják. Lehetnek árnyalatai is ennek a szerepnek.
Igen. Meg jobban becsomagolják, ugye még őt újabb konferenciát hívnak össze, hogy mindenki elmondja a véleményét, aztán azt történik, amit az amerikaiak mondanak. Tehát itt lehet árnyalatokat felfedezni adott esetben, hogy most a demokraták többet hallgatnak, vagy jobban hallgatnak az európaiakra. A véleményem szerint itt amerikai érdekek vannak alapvetően, amelyeket a demokraták és a republikánusok egyaránt határozottan képviselnek. A demokraták, ahogy mondtam, egy szebb csomagolásba, de ugyanazt képviselik. Hát például Obama elnökség alatt szólították fel az európaiakat 2014-ben a versi NATO csúcson, hogy elég volt az ingyenebédből, és tessék többet költeni a NATO-ra, tehát a ter megosztást, azt tessék komolyan venni. És hát az amerikaiak voltak azok, akik mondjuk hányosszas években szankcionálták azokat az európai cégeket, amelyek az orosz gázüzletben részt vettek. Hát az, hogy most az Észak-Államlat 2-vel mi történt, tehát feltetően ott az amerikaiak nem voltak teljesen ártatlanok, és hát Ladislav Sikorski, mostani lengyel külügyminiszter, aki azért nagyon jó be van építve az amerikai elitbe, felesége révén is többek között ennél próbál, a feleség a New York Times egyik újságírója, azt mondta az első reakcióban, hogy köszönjük Amerika. Jó, hát azóta már idézőben megtaláltak 4 ukránt, akik egy halászhajóval hajtották ezt végre, de hát nyilvánvalóan a németek azóta is mélyen hallgattak, hogy mi történt és mi nem történt ebben az esetben, pékát hát róluk volt szó, és általában az európaiakat nem nagyon kérdezték meg Irakról, nem nagyon kérdezték meg Afganisztánról, sok mindenről nem nagyon kérdezik meg őket, vagy például a franciákat mindáltalában nélkül kipöckörték a csendes öcáni nukleáris együttműködésből, és egy amerikai brit-ausztrál vállalkozás lett a tengerjáróknak a modernizása, illetve újak építése Ausztrália számára. Szóval Európa sajnos nem tud komoly szerepet játszani a globális politikában. Sokszor mondtuk azt, hogy gazdasági óriás, de katonai stratégiai törpe. Most még a gazdasága is eléggé nagy bajba kerül. Főleg úgy, hogy valóban azért Donald Trump feltetlen keményebb üzlet fele lesz Európának, mint Biden volt. Bár például azért hozzátenném, hogy az eribieket erősítsem, hogy a Biden adminisztrációs minátabbi nélkül az egyik nagy saláta törvényébe $7,500 adókedvezményt adott az Amerikában gyártott elektromos autókra. Hát ez csak éppen azt nem írták bele, hogy a Volkswagen és a BMW és a Mercedes meg ezek menjenek más irányba, mert itt nem nagyon lesz nekik helyük, vagy legalábbis hát nagyon hátás körülmények között tudnak versenyezni. Tehát a Biden vagy a demokrata adminisztráció is azért megcsinálja azt, amit az amerikai érdekek megkövetelnek, hát egy kicsit ugye máshogy csomagolva, de az biztos, és ebben abszolút igaza van külügyminiszter úrnak, hogy Trump határozottabban és nyersebben fogja ezeket az amerikai érdekeket képviselni. A NATO-nál mondjuk nem 2, most már 3%-ot fognak nagyjából követelni, a lengyelek Tréber módra már
megtették. Abszolválták, igen, lesz kire mutogatni.
Uh-huh. Igen, és hát általánosságban azt szeretnék az amerikaiak, hogy az európaiak legalábbis a saját, mondjuk hátsó udvaraikban több szerepet vállaljanak, hogy nagyobb kapacitásuk legyen, mármint az amerikaiaknak a csendes óceáni térséggel, mert végig is számukra Kína az első számú vetétárs, és oda szeretnék a erőiket összpontosítani.
Egyetlen kérdésem van még, tanár úr, ezzel a januárig tartó periódussal kapcsolatban, azért, mert ugye atipikus nálunk, ha valaki nyer választást, akkor ha éppen nincs pandémia vagy egyéb rezon, ami átrendezni a naptárat, akkor az hát rövid időn belül, amikor már a mindenféle óvások határideje is lejárt, helyzetbe kerül formálisan, és átveszi tulajdonképpen, legyen ő megyei elnök, polgármester vagy államfő, átveszi az ország, illetve a megnyert teritorium fölött a vezetést. Itt most több hónapnyi ugye klasszikus átmenet van. Kamala Harris azt mondta, hogy itt gond nélkül és feszültségmentesen, erőszakmentesen, békésen fog ez lezajlani. Mi történik valójában, pontosabban Bidennek és adminisztrációjának ebben az időszakban, illetve bármelyik távozó garnitúrának van-e még módja arra, hogy hát ilyen gyors és rövidített procedúrában még ügyeket elintézzen, lezárjon, elindítson, utaljon akár, hogy akkor úgy távozzon, nem azért, hogy most azt mondják, hogy na üres a kassa és töltsétek föl, fiúk, hanem hogy még dolgokat, amiket úgy egyébként is vittek volna, picit fölpörgetettebb ritmusban, de azért hát tovább vigyen ebben a 3-4-3 hónapban jóformán.
Igen. Ez a 3 hónap már rövidebb, mint ami eredetileg volt. Eredetileg március 4-én volt az átvétel, átadás, és ezt rövidítették le a 30-as évekbe, mert gyakorlatilag egy fél év volt az úgynevezett béna-kacsa időszak. Hát most ez egy rövidebb időszak, ami azért úgy tűnik, hogy kell hiszen rengeteg ügyet kell átadni. Most amit ön említett, hogy most mit tudnak lezárni, mit nem, hát újat nem nagyon hiszem, hogy tudnak indítani, tehát eleve a képviselőház és a szenátus, tehát a kongresszus is átalakulóban van, senki nem hiszem, hogy bármi új törvényjavaslattal foglalkoznak. Az elnök rendeleteket adhat ki utolsó pillanatig, de azoknak a hátulütője az, hogy a bejövő elnök az első napon összeset meg tudja semmisíteni egy tolvonással.
És volt rá példa nem egyszer.
Igen. És volt nagyon, nagyon sok példa volt erre. Amit ilyenkor szoktak még az elnökök csinálni, például Clinton a testvérével kapcsolatban, hogy hát kegyelmeket adnak különböző embereknek, de hát csak annak tudnak kegyelmet adni, aki ellen szövetségi eljárás folyik, vagy szövetségi szinten ítélték el, a tagállami dolgok azok nem tartoznak az elnök hatáskörébe, tehát utolsó pillanatban ugye általában kegyelmeket adnak különböző embereknek, volt munkatársaknak és így tovább, de az átadás átvétel ilyenkor gyakorlatilag úgy történik, hogy az egyes dossziékat úgymond átadják az utódoknak, tehát alakul a bejövő elnöknek egy úgynevezett átmeneti csoportja, Transition Team, akik, ahol minden portfólióban megfelelő ember van, aki beül mondjuk a Védelmi Minisztériumba, a Külügyminisztériumba, a Mezőgazdasági Minisztériumba és így tovább, és ott fokozatosan megismertetik velük az éppen folyó ügyeket, hogyha ez egy normális átadás, átvétel, akkor hát elmondják, hogy esetleg milyen gondok vannak. Persze voltak nem teljesen barátságos átmenetek is, amikor az ifjabb új győzőt 2000-ben egy elég hosszú húzavon után, akkor a Clinton adminisztráció kimenő emberei a Fehérházba letöröltek mindent a számítógépekről, sőt még eléggé ronda üzleteket is hagytak hátra, de hát ez egy kivételes alkalom volt. Tehát a normális átmenetnél megbeszélik az ügyeket, és a legvégső ilyen átadás átvétel pedig az, hogy a kimenő elnök és a bejövő elnök leül, és a kimenő elnök ismerteti a bejövő elnökkel a legérzékenyebb kérdéseket.
Ez már egy négy szem közti megbeszélés.
Ez egy négy szem közti dolog. És hát ott ugye hát azokat az ügyeket beszélik meg, amelyek még úgyse tartoznak az új bejövő elnökhöz, hogy már a megválasztott elnök már megkapja gyakorlatilag a napi hírszerzési jelentést és sok minden egyebet, de nem 100%-ot. Annak idején, amikor Barack Obama tehát az elnökséget, azt mondta, hogy hát elképzelni se tudta, hogy ekkora különbség van a között, amit ő kapott, mint megválasztott elnök, és már mint elnök a
eskütétel után.
Igen, eskütétel után. Érdekes, hogy akkor, hogy ezek az ügyek, hogy valóban a legfontosabbak-e, vagy nem egyik, hát kívül példa az volt, amikor a már említett Eisenhower átadta Kennedynek a legfeltettebb titkokat, és a Dél-Kelet-Ázsiáról kizárólag Laoszról beszélt, Vietnámot meg sem említette, hogy hát az egész térségből, hogy Laosz az a probléma különböző okok miatt, és hát kiderült, hogy Laosz egyáltalán volt probléma végül is, hanem hát Vietnám lett végül probléma, amit a kimenő elnök egyáltalán meg sem említette a legszenzitívebb ügyek között. Tehát nyilvánvaló azért ez nem egy szabály, de nagyjából így telik az átadás átvétel, és hát Egyesült Államok e világ első számú ország, abszolút kiterjedt érdekekkel világ minden pontján, plusz a belpolitika nagyon bonyolult, tehát ez a 2,5 hónap gyakorlatilag azért nem tűnik olyan hosszúnak ahhoz, hogy alaposan adott esetben fel tudjon készülni a bejövő elnöki csapat nemzetbiztonsági ügyektől kezdve mondjuk a nukleáris kérdésekig, vagy az oktatási minisztérium a futó ügyekig, és bármi egyéb portfóliót lehetne mit
még. Tanár úr, 100 napot várjunk a beiktatás után, akkor lesz érdemes egy gyors mérleget készíteni, vagy ezt a klasszikus 100-ast felejtsük el, és kezeljük rugalmasan a türelmi periódust.
Azt hiszem, hogy a türelmi periódus nem nagyon lesz meg Trump esetében, mert ahogy mondtam, már ugrásra készen áll a média és sok minden egyéb szervezet, hogy hát hibát találjon bármi, és mindent kimutasson, hogy mi a mondjuk a Trump kormányzat által hozott intézkedéseknek a hátulütője. Nem valószínű, hogy 100 nap lesz itt a türelmi idő, az civilizáltabb időkben szokott lenni, ezek meg hát sajnos nem azok.
Magyarics Tamás volt a Tetőterasz meghívottja, az amerikanisztikában járatos szakember, kutató, egyetemi tanár segített bennünket tájékozódni az Amerikai Egyesült Államok közeljövőjével kapcsolatban, illetve hát tulajdonképpen a világ menetével kapcsolatban, hiszen egy meghatározó világ és biztonságpolitikai szereplőnek a további pályáját vázoltuk itt a Tetőteraszon. Tanár úr, köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát akkor a legközelebbi harsány és ki nem kerülhető botrányig köszönök el öntől, és amennyiben nagyon-nagyon érzékeny lesz a történet, akár egy ukrán dosszié érdekes fordulata, akkor megint csörög a telefon, és megint arra kérjük, hogy tapasztalatát és tudását bevetve tájékoztasson bennünket, árnyalja azt a képet, amit átlag média fogyasztóként kialakítunk a világról. Köszönöm a beszélgetést.
Természetesen, nagyon szívesen, viszontlátásra, és köszönöm az interjút.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkozunk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.